Úr Jézus, hálával állunk meg előtted most ez alkalommal, amikor megemlékezünk arról, hogy hogy vonultál Judea területein, hogy vonultál be Jeruzsálembe, és az a meggyőződés van a szívünkben, hogy most is itt vagy közöttünk. Megígérted, hogy ha ketten vagy hárman összegyűlnek a te nevedbe, akkor ott vagy közöttük. Urunk, ezt a te jelenlétedet szeretnénk megtapasztalni, szeretnénk, ha szólnál hozzánk, és szeretnénk, ha mi is szolgálatunkkal dicsőíteni, imádni tudnánk téged. Kérjük a te szent lelked jelenlétét, munkáját az életünkbe, szolgálatunkra, jelenlétünkre, hogy legyen a te áldásod rajtunk ezen a délutánon is. Amen.
Amen.
Énekelni. Hallgassuk meg Isten igéjét, testvéreim, János evangéliumának 12. fejezetéből, a 9. verstől a 19-ig. Nagyon sokan megtudták a zsidók közül, hogy ő ott van, és oda mentek. Nem csak Jézus miatt, hanem azért is, hogy lássák Lázárt, akit feltámasztott a halottak közül. A főpapok pedig elhatározták, hogy Lázárt is megölik, mert a zsidók közül sokan miatta mentek oda, és hittek Jézusban. Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak. Hozsánna! Áldott, aki az Úr nevében jön, az Izrael királya. Jézus pedig egy szamár csikóra találva felült rá, ahogyan megvan írva, ne félj, Sion leánya, ime királyod jön, szamár csikón ülve. Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla. A sokaság, amely vele volt, amikor Lázárt kihívta a sírból, és feltámasztotta a halálból, most bizonyságot tett mellette. Elébe is azért vonult ki a sokaság, mert hallották, hogy ezt a jelt tette. A farizeusok pedig így szóltak egymáshoz. Látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni. Ime a világ őt követi. Eddig olvastuk az igét, foglaljunk helyet.
Te Jézus nevét dicsérjük, fezeljük Hozsannát. Őt illeti a korona, hol az élik a föld.
Alapjaként egy néhány verssel szeretnék szolgálni a Zsoltárok könyve 42. részéből. Először felolvasom a második és harmadik verset. Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvizekhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után, mikor mehetek el, hogy meglenjek Isten színe előtt. Itt a Bibliában úgy áll, hogy vágyodás Isten temploma után. Én úgy is fogalmaznék, hogy sóvárgás Isten temploma után, sóvárgás Isten után. Napjainkban nagyon sok emberek úgy keresnek békességet, megpróbálnak az ő környezetükben békességre találni, és fontos az, hogy olyan környezetben legyünk, amennyire rajtunk áll, hogy békességben legyünk, és az emberek azt gondolják, hogy ez a békességük alapja. Sokszor kimennek, és jó is, és szép is a természetben, és ott keresik az ő békességüket, vagy egy csendes helyet keresnek, és ott keresik az ő nyugalmokat. De látjuk itt ebben a Zsoltárban, elolvassuk az egész részt, hogy valódi, igazi békességet egyedül Istennél, az ő jelenlétébe lehet találni, hogyha bennünk van Jézus Krisztus, akkor találunk igazi békességet, és akkor a külső körülmények is nem tudnak bennünket befolyásolni, hogyha van ilyen vágy a mi szívünkben. Ahogy olvastam az igevers, ezt a két igeverset, nem tudni, egyes bibliakutatók szerint talán Dávid írt ezt a Zsoltárt, nem szeretném ezt kommentálni, hogy ki írta, de látjuk, hogy egy viszontagságos időben íródott, amikor a Zsoltáros valamilyen oknál fogva valószínűleg számüzetésben volt, és el volt szakítva Isten templomától. Itt a további versekben látjuk, hogy aktív szolgálatot végzett Isten templomában, és ez mélyen fájt a Zsoltárosnak, hogy el volt szakítva Isten templomától. És látjuk itt a Zsoltárban azt, hogy mindennél fontosabb Isten jelenléte, Isten háza, még ezt kell mondanom, hogy a világ minden szórakozásánál, minden kincsinél fontosabb az, hogy Isten jelenlétében, Isten templomában lehessünk. Úgy itt a Zsoltáros is látjuk, hogy van egy ilyen sóvárgás, Isten után szomjazik a lelkem, az élő Isten után. A negyedik versben látjuk, hogy könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap azt mondogatják nekem, hol van a te Istened. Itt a Zsoltárban megfigyelhető, hogy két alap dolgot említ itt a Zsoltáros, a vizet és a kenyeret. A vizet a szarvassal próbálja említeni, hogy hogyan kívánja a szarvas. A szarvasnak van olyan időszak az évben, amikor nagyon nehezen talál élő vízre, és olyankor igen epekedik a szarvas. Ehhez hasonlítja a Zsoltáros az ő lelkét, hogy epekedik, mint szarvas az élő víz után, vagy a kenyeret is. Tudjuk, hogy a fizikai létünkhöz két alapvető elem szükséges, a víz és a kenyér. Ehhez hasonlítja a Zsoltáros, hogy milyen fontos számára Isten jelenléte, Isten közelsége. Az Ószövetségben még nagyobb jelentősége volt, mint napjainkban Isten háza, a szolgálat, az áldozat bemutatása. Az Ószövetségben, aki el volt úgymond szakítva Isten házától, szinte Isten jelenlététől meg volt szakítva. Hála az Úrnak, napjainkban az Úr Jézus Krisztus által nem vagyunk ehhez kötve, de itt a Zsoltárosban kicseng az, hogy fontos Isten házában való jelenlét is. Itt a Zsoltárban, ha elolvassuk, például látjuk a következő, kiöntöm a lelkemet, nem azzal dicsekszik a Zsoltáros, hogy milyen Isten háza, hanem látja annak fontosságát, és napjainkban is fontos az, hogy meglássuk azt, hogy milyen fontos Isten házában való jelenlétünk, és sajnos napjainkban vannak olyan emberek, akiknek nem ilyen fontos, mint itt a Zsoltárban, hogyha el vannak szakítva a gyülekezettől, vagy időközönként jelenünk meg Isten házában, az nem okoz neki gondot, és sajnos még vannak olyanok is, akik dicsekvésnek veszik, hogy én nem járok templomba, valamilyen formában, rádión, vagy a média valamilyen hullámain keresztül részt vesz bizonyos Isten tiszteleten. Ez is jó, ezt is meg kell ragadjuk, de tudjuk azt, hogy a testvéri közösségre nagyon nagy szükségünk van Isten háza iránt. És itt a Zsoltárban kicseng az, hogy a Zsoltáros nem dicsekszik azzal, hogy milyen is volt az a templomi szolgálat, hanem kicseng az, hogy mint egy létrát használta, hogy közelebb kerüljön Isten jelenlétébe. És sokszor mi is tapasztaljuk, amikor jövünk, mint a szarvas az élő víz után, vagy mint a kenyér után epekedünk, Isten ad üzenetet a mi számunkra. Isten szól, és tudja, mire van szükségünk, és fontos ez, hogy megragadjunk mi is minden ilyen alkalmat, amikor itt lehetünk közösségben, vagy akár otthon a csendes kamrában elcsendesedhetünk, és tapasztaljuk azt, hogy elcsendesel a mi lelkünk. Lehet, hogy próbával, gonddal jövünk Istennek házába, kérdésekkel, és Istennel elcsendesül, mert Isten válaszol, vagy aznap igében Isten pont azt adja, amire az én lelkemnek éppen akkor szüksége van, mint a szarvasnak az élő vízre. William Carey-nek az életéből olvastam, akit úgy tartottak a modern misszió atya, életének egy bizonyos szakaszában, Indiában, amikor szolgált testvérünk, 18 nyelvre fáradozott a misszió, hogy lefordítsa az új szövetséget Indiában, és akkor jelenleg 15 nyelven már le volt fordítva, és úgy ír a könyvben, nagyon megragadott az, hogy 15 nyelven már le volt fordítva az új szövetség. Egy akkora éjség volt akkor Indiában az új szövetség iránt, Isten igéje iránt, hogy úgy írt a testvérünk, hogy 4 nyomdagép állt rendelkezésükre, és ez a 4 nyomdagép nem tudta kielégíteni az éjséget Indiában az emberek iránt. Kedves testvérem, kedves barátom, benned milyen vágy van Isten jelenléte, Isten közelsége után? Van-e vágy benned? Ha nincs, kérd az Urat, hogy Uram, add ezt a vágyat, vagy ha kevés a vágy bennem, Istenem, növeld ezt a vágyat bennem, hogy szomjuhazzom a te közelségedet, mert ott csendesül el az én lelkem. Dávidnak, királynak az életéből egy mozzanatot olvasnék fel, a Zsoltárok könyve 27. rész 4. versét. Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy az Úr házában lakhassam egész életemben, láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában. Ha elolvassuk a Zsoltárok könyveit, nagyon szép, nagyon csodálatos a Zsoltárok könyve, én nagyon szeretem a Zsoltárokat, úgy kicseng Dávidnak a Zsoltáraiban van, hogy szó szerint a templom Isten háza iránt, de hanem valamilyen más formátumban, rejtett módon Dávidnak minden Zsoltárában ott van Isten háza iránt. Dávid gazdag ember volt, és kérhette volna még nagyobb gazdagságot, ellenségének az életét, hosszú életet kérhetett volna, de itt a felolvasott igében annyira megfogott testvérek, hogy mit kért, hogy lakhasson Istennek házában, életének egész idejében. Egy ilyen vágy volt Dávid királynak az életében, benne milyen vágy van. Egy igeverssel szeretnék befejezni szolgálatomat. Olyan csodálatos, hogy az Ószövetség minden ige, még a Mózes könyvétől is rámutat a mi megváltó úrunkra, és ez a Zsoltár is rámutat Jézus Krisztusra. A Jelenések könyve 21. részének 22. versét olvasnám fel. Nem láttam templomot a városban, mert az Úr, a mindenható Isten és a bárány annak a temploma. Csodálatos a Jelenések könyve. Itt látjuk azt, hogy a megváltottak, amikor ott lehetünk, az Úr Jézus Isten jelenlétébe, a mennyországba, Istenek országába. Olyan csodálatos lesz az Úr Jézus jelenléte, hogy nem lesz szükség templomra, mert a bárány lesz a templom. Kívánod ezt a közelséget? Kívánod ezt a templomot? Kívánod az Úr Jézust? Hát kívánom, hogy legyen bennünk is ilyen élő vágy Isten közelsége után. Amen. Most újból a zénekar szolgálatát kérjük, és azt követőleg Szász Rebeka szolgálatát kérjük.
Gyertek, mondjuk hálát, énekeljünk, eljött a király, még a nőben gyűnk. Áldott, aki ő az Úr nevében, legyen áldott, tehát kapu várja bár.
Napsugárban fürdik a tavasz élet, napsugár csókjától minden újra éled. Rügy fakad az ágon, pálmák integetnek, s a dicső királynak utat egyengetnek, s kiált a néptömeg, hozsánna, hozsánna, s örömmel tekint fel a Dávid fiára. De Jézus végignéz az újongó tömegen, s bánatos sejtelem kél igaz szívében, a pompa, visongálás, csak mullandó látszat, egy elvakult néptől egyebet se várhat. Ma hozsánna áldott Izrael királyának, s holnap azt kiáltják, hogy méltó a halára. Ma virágvasárnap, pálmág és ünnep, holnap ácsolják a nehéz keresztet. Ma ragyogó napfény, madárdalos ünnep, s nem sokára hallod, hogy feszítsd meg. Feszítsd meg. Virágvasárnap. Ó, de milyen szép nap, de az én szívemben sötét nyomokat hagy, mert magam látom benned változó lelkem, ahol egymást váltja szeretet, gyűlölet. Hányszor kiáltottam Uramnak hozsánnát, s majd kész voltam készíteni a nehéz keresztfát. Ruhámat kész voltam letenni útjára, s majd tövis koszorút fontam homlokára. Uram Jézus, jövök hozzád bűnbánó lélekkel, hozsánnát kiáltok gyermeki szívvel. Fogadd el imámat, s légy az én királyom, Uram, üdvözítőm, igaz szabadítóm. Nem akarok tőled soha elszakadni, inkább szenvedni, s a Golgotára menni, ahol üdvöt nyer a benned hívő lélek. Jézusom, királyom, segíts, hogy neked éljek. Amen.
Szolgálatom nem az ünneppel kapcsolatos, ezért elnézést kérek, hanem az elmúlt hét délelőtti ige verseivel kapcsolatban áll, amit kijelöltek az áhítatra. A nyelv bűneiről volt szó, mikor végigolvastam ezeket az igéket, akkor eszembe jutottak azok a keserű pillanatok, amiket okoztak azok, akik mondjuk negatívan vélekedtek rólam, de sajnos fordítva is előfordult. A testvérünk, ha megengedi, egy mondatát idéznék a hétfői magyarázatból. Uralkodni magunkon, hogy ne védkezzünk beszédünkkel, hogy ne okozzunk kárt másoknak, dicséretes. De mi van akkor, ha nem tudunk uralkodni magunkon? Akkor szenvedünk, mert Isten nem nézheti el a bűnt, és jön a büntetés. Két történetet szeretnék megosztani a testvérekkel. Az egyiket olvastam, a másik meg sajnos engem is érint. Az egyik lelkipásztor ezeket a mondatokat, amikor negatívan vélekedünk másokról, lassan ölő mondatoknak hívja. Az első történet egy Lajoska nevű fiatal emberről szól, aki kissé torz alkatta született, meg csúnyácska is volt, de az iskolában nagyon értelmes, olyan tudós alkat, mindenkin segített, mindenkit róla másolta le a feladatokat, de ennyi. Ő a szórakozásban nem vehetett részt, tornaórán nem vehetett részt, de azért lement az öltözőbe a fiúkkal, és egyik alkalommal a tanárja jött nagy sebben, lobbal, belebotlott, félrelökte, az leesett, és kiáltja hangosan a tanár, mit lábatlankodsz itt, kis töpörtyű. El tudjuk képzelni, hogy mi ment át a gyermek. Aztán telt múlt az idő, leérettségizett, egyetemre ment, híres kutató lett, cikkeztek róla az újságok, de még 30 évesen volt, az édesanyja kapja a hírt, hogy felakasztotta magát Lajoska. Annyit találtak a zsebében egy kis cetlin, hogy miért éljen egy töpörtyű. A másik történet, ahogy mondtam, engem is érint, miután elvégeztem az iskolát, hát sajnos cigarettáztam. A szüleim tudták, keseredtek miatta, az egyik nagybátyám is, ugye, mikor megtudta, nem feledkezett meg róla, hogy ne tegye szóvá édesapámnak. És úgy finoman, hogy minden rendben van körülöttem, csak egy baj van, hogy cigarettázok. Ez a nagybátyám akkor két dologról megfeledkezett. Az egyik az, hogy ő akkor éppen ítélkezett, és az Isten az nagyon bünteti, ugye, rettenetes dolog az élő Isten kezébe kerülni. A másik dolog az, hogy neki még kicsik voltak a gyerekei. És ahogy mondja egy sarmasági atyafi, a kisköntös felnőtt. És még a lánya a érettségit se tudta letenni, 11-es korában már megjelent a gólya a háztetőn. Későbben én kapcsolatba hoztam a két dolgot, és eszembe jutott megint, hogy vigyázzunk, ne ítélkezzünk, ne beszéljünk negatívan, a lassan ülő szavakat vessük ki a szótárunkból, hogy ne kerüljünk az ítélet alá. Köszönöm, hogy meghallgattak. Amen.
Ismét a fúvózenekar szolgálatát hallgatjuk meg, és azt követőleg Szabó Rebeka testvéri szolgálatát kérjük.
Thank you. Én is azt szeretném elmondani egy verset is, de ami a vers által foglalkoztatott a héten. Úgy hétfőn fizikailag nagyon elcsigázva éreztem magamat, és én is úgy jöttem az Úr elé, mint ahogy Csaba testvér olvasta az ígét, hogy mint szarvas az élő víz után, úgy kívánkozik lelkem utánad. De úgy éreztem, hogy még imaházba se, imaórára se lesz erőm eljönni, és Isten lelke úgy megszólított, és azt mondta, hogy eszembe jutotta ezt a verset is, amit el akarok mondani, már mondtam is, megismertem régóta, de úgy a Jóisten lelke most másképpen világította meg előttem. Azt mondta, hogy amikor teremtettelek, terved volt az életeddel. És ez rajtad áll, szabad választást adtam neked, hogy mi akarsz lenni. Szamárcsikó akarsz lenni, aki terheket visel, vagy ter akarsz lenni. Kereszt akarsz lenni, vagy kereszt hordozó. Pálma ág akarsz lenni, ami másoknak árnyat ad, és így folytatva Isten lelke úgy bátorított és erősített, hogy Uram, én azt szeretnék lenni, aminek te akarol látni, és segíts, hogy az legyek. Elmondom a verset, ami... Krisztus álma. A pálmafák alá vonult a mester és a kis csapat, hol hűs árnyat, eresztalom, pihenni fáradtságukat. S míg őket álomringatá, susogni kezd a kis liget. Mozdul a fa, virág, fűszál, vonaglanak a tövissek. A pálmafa kezdi. Én vagyok a fák között, akit ő szeret. Ha fáradt volt, levélárnyom föléje hűsárnyat vetett. S midől honzsánnát zeng, ifjú ag, útjára lombom ezrei, s legszebb virágaim hullanak. Bágyattan az olajfa mond, a nap leszáll, és eljő az éj, s lappongva lombjaim alatt az áruló lesrekél. És jön az Úr, s én hallgatom, gyötrődő lelke, mint sóhajt. Két karja az éghez remeg, s rája villan, dárda kard. A tó színén feljön a nád, fürtös feje búsan zizeg, királyi pálca én leszek, ó, miért szültek a vizek? A tüske szúrós ágait magához nyomva így zokog, átok rám e tőrökért, én vérzem a szent homlokot. A tölgy megborzunk. Holnap kivágnak engemet, holnap után a Golgotán a hóhér rajtam öli meg. A zöld borostyán is rebeg, sírjához innen kúszom én, s ezer karommal áttölelem, ki legszebb volt a föld színén. A kisliget virágai susogra erre sírva mind, ó, elmegyünk ráomlani, sírján kiadni lelkeink. Felkél az Úr s a kis csapat, indul a Szentváros felé, az Úr előbb mindkét kezén áldásadón fölemeli. Nézzétek a harmatot, mint könnyek ezre úgy ragyog. Amen.
Thank you. Időben az apostolok cselekedetét olvastam, és különösen az fogott meg, hogy mennyire telve voltak az apostolok Szentlélekkel, és akár merre mentek, hirdették, hogy Krisztus az Úr. Nem számít, hogy mit kaptak cserébe. Megkövezték őket, vagy korbácsütést kaptak. Ha tovább mentek, akkor is hirdették, hogy Krisztus az Úr. És annyira elszégyeltem magam, mert rá kellett, hogy jöjjek, hogy én olyan keveset beszélek az én Uramról, pedig nekem ezeket nem kell elszenvedni. Szabadságom van arra, hogy beszéljek róla. Az elmúlt év a számunkra, a családunk számára az ima meghallgatások éve volt, mert akármilyen imádságaink voltak az ima listánkon, mindegyiket meghallgatta az Úr. És olyan jó volt ezt megtapasztalni, hogy a mindenség Ura meghallgat engem, és odafigyel rám. És szeretném azt, hogyha ebben az évben én különösen rá tudnék figyelni. Meghallgatni azt, amit ő akar mondani nekem. Mert ezek az imádságok, amelyek az imalistánkon voltak, ahogy megnéztem őket az év elején, azt vettem észre, hogy erre a földre szólnak, és szeretném, hogyha ebben az évben az imádságaim az odafennvalókra lennének érvényesek. Szeretném a csillagokat a koronámra gyűjteni, és a mennyei kincseket gyűjteni. És ahogy így kezdtem az imádságot az év elején, úgy indított a lélek, hogy az új szövetséget kezdjem el olvasni. És ahogy olvastam, egyből az volt az üzenet, hogy a mennyei kincseket gyűjtsük, amit nem emész meg a rozsda, és hogy térjetek meg, hiszen elközelített a mennyek országa. Hát szeretnék ebben az évben különösen erre koncentrálni, és ezért imádkozni, hogy az Úr nyissa meg a szememet, és mutassa meg, hogy hogyan tudom a mennyei kincseket gyűjteni. Amen.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket, és szeretnék most megosztani egy úgynevezett emléket. Csodálatos ez a nap. Mikor Izraelben dolgoztam, ezen a virágvasárnapon, nagyon csodálatos menet volt. Minden színű ember, minden nyelvű ember menetelt végig pálmaágakkal, és mindenki a maga nyelvén énekelt, és ugyanazt énekelték. És ezt valahogy nem lehet elfelejteni. Most, mikor volt az énekben, hogy pálmaágakkal, meg a délelőtt is mondtam ott fent az egyik testvérnőnek, hogy úgy előttem van az az emlék, hogy milyen csodálatos volt, hogy annyiféle ember egyé tud válni akkor, mikor megvan az az összhang, a szeretet, a Jézus Krisztus dicsőítése. Hát ezt az élményt szerettem volna megosztani, és mindenkinek a lelke személy előtt ott lehet, hogy nem csak mi itt, hanem nagyon sokfele dicsőítik és várják az Úr Jézust, és megemlékeznek róla. Most mi emlékezünk, virágvasárnap van, jön a húsvét, emlékezünk, de van egy sokkal fontosabb kérdés, hogy emlékezünk, megtérve, kételkedve, vagy hittel. Van egy csodálatos vers, itt ezt szeretném elmondani, csak szívvel látható ruháról. Akinek nincs Bibliája, nézzen fel az égre. akinek nincsen hite, Krisztus Istentől kérje. Mert meghívó az ég, bármikor, ha felnézel, találkozhatsz a Teremtő szent üzenetével. Üzeni a Föld minden lakójának, mennyegzőt készített, feltámadt fiának. Ó, mert ő bárányként itt járt már 2000 éve, az emberiség összes bűne ítéletét magára véve. E kimondhatatlan szerelmet bizony nem tehette más, csak a Szent Szellemtől fogant, Istentől felkent Messiás. Győzött a Gecsemánéban, s a Golgotán, így a világ csúcshíre elvégeztetett. Bárki légy, ha hiszed, szabad vagy. Ó, hát Isten fiára emlékezzetek! Újonganak az égen az összes csillagok, Krisztus feltámadása által 2000 kegyelmi év adatot. Van-e már mennyegzői ruhád? Van-e mennyegzői a mennyegző vacsorára? Oda belépni csak abban lehet, amit készített a Golgota barodája. E csak szívvel látható ruhát szabták rút korbácsütésekkel, rettentő ökölcsapásokkal a mintáit, s anyagát festették szent vérrel. Aki a mennyegzőn hordani akarja, leakaszthatja a Golgota keresztjéről. Teheti megtérve, újjászületve bárki, aki hittel vall az Úr Krisztus szerelméről. Siessetek, siessetek, jő a vőlegény, ma még nyitva a menny ajtója. Van ilyen ruhád, s lámpádban olaj. Jaj, a bejáratnál őr Isten angyala. Ó, végtelen hála, áldás, dicsőség hát a menny szent háromság Istenének, drága áldott feltámadt szent fiának, megváltónknak, a mennyasszony vőlegényének. Amen. Köszönöm.
Thank you.
Szeretettel köszöntünk mindenkit ezen az ünnepen, és azt kívánjuk, hogy ne csak virágvasárnapi ünnep hangulata, hanem lelki tartalma is érintse mindnyájunknak a szívét. Az Úr Jézus bevonult Jeruzsálembe, de lélekben, a Szentlélek által itt van közöttünk ezen a délutánon is. Kérjük az énekkar szolgálatát, utána pedig hallgassuk meg az ige hirdetést. Jeruzsálembe való bevonulása egy rendkívüli esemény volt. Nem csak azért, mert a szenvedés hete kezdődött el azzal, hogy ő bevonult Jeruzsálembe, majd naponként ugye bejárt Jeruzsálembe Betániából, hanem azért is, mert olyan dolgok történtek, amelyek még nem történtek Jézus nyilvános szolgálata alatt. Mondhatni, hogy Jézus igencsak kihívóan viselkedik ezen a napon. Nem azért, mert ő illemtelen, nem azért, mert érzéktelen, hanem azért, mert ezekben az utolsó napokban Izrael népét, és különösen Jeruzsálem lakosait, meg azokat a zarándokokat, akik eljöttek erre az ünnepre, szembe akarja állítani olyan tényekkel és olyan igazságokkal, az ő személyével és szolgálatával kapcsolatban, amitől nem lehet kitérni. És ha olvassuk a bevonulásnak a történetét és a körülötte lévő eseményeket, akkor észrevehetjük ezeket a kihívásokat. Én 4 ilyen kihívást vettem észre ebben a felolvasott ige szakaszban, és nem csak ebben, hanem a párhuzamos szakaszokban is. Ezeket szeretném röviden elmondani, de úgy, hogy mindjárt érezzük, hogy nem csak azoknak az embereknek volt ez kihívás, akik akkor éltek, hanem igencsak a mi számunkra is kihívást jelentenek Jézusnak ezen tettei. A bevonulás első kihívása az, hogy az embereket Jézus Krisztus szembesíteni akart az ő király voltával. Egy másik kihívás az, hogy az emberek legyenek tudatába annak, hogy hogyan kell Isten dicsőíteni, és hogy hogyan kell könyörögni az Istenhez. A harmadik kihívás az, hogy Jézus tudatára akarja adni az embereknek, hogy a tisztaság, a szentség az milyen fontos, mert azon az esemény sorozatban, amikor bevonult Jeruzsálembe, megtisztította a jeruzsálemi templomot. Majd egy negyedik kihívás az, hogy Jézus tudatosítani akarja az emberekbe, és különösen az ő tanítványaiba, de az ellenségeibe is, hogy milyen fontos az ő személyének és munkájának a hirdetése, és hogy ezt nekünk mindnyájunknak tennünk kell. Nézzük meg ezeket a kihívásokat sorban. Az Úr Jézus Krisztus a munkája alatt többször szembesült az emberek dicséretével. Persze volt olyan idő is, vagy olyan alkalom, amikor rátámadtak és meg akarták őt ölni. Különösen azok, akik názáretiek voltak, ahol ő felnevelkedett, és amikor bement a názáreti zsinagógába, és szembeállította őket azzal a lelkiállapottal, amiben ők voltak, és megmondta, hogy hitetlenségük miatt itt még az Isten se fog csodát tenni, akkor meg akarták fogni, és a falu mellett, a város melletti szikláról le akarták dobni. És máskor is voltak ilyen mozzanatok. De ugyanakkor voltak nagyon népszerű mozzanatok Jézus életében. Például, amikor kenyeret adott a népnek, egyesek azon gondolkoztak, hogy Jézust királlyá teszik. És Jézus nem akart király lenni, nem is olyan volt az ő királysága, hogy azok az emberek elképzelték, és eltűnt, valahogy elment közülök, hogy ne tudják ezt megtenni. Most ez az alkalommal, amikor ott van, jön az ünnepre, és tudja, hogy ez az utolsó ünnepe, már útközben Galileából hosszan indult el, nem csak utazott, hanem szolgált is a környéken, útba a Galileából, a Jordán környékén szolgált egy ideig, ott vonult végig, Jerikóba is ott volt, majd elérkezett Jeruzsálem környékére, jól ismerte a betániai családokat, a Simon leprás családjába vagy házába volt egy alkalommal, majd ott lakott Mária, Márta és Lázár. Nagyon ismerős volt Jézus, mert azelőtt nem sokkal támasztotta fel Lázárt a halálból, és az emberek ismerték, beszélték, hogy milyen csodálatos dolog, hogy ilyesmi egyáltalán megtörténhet, és dicsérték Jézust. És most, amikor Jézus bemegy erre az ünnepre, olyan szinte szertartásosan megáll, és az olajfák hegyéről elküldi a tanítványit, hogy hozzanak neki egy szamarat. Hát nem lovat hoztak, de az ő státusához, az ő anyagi helyzetéhez, meg a többiekéhez a szamár is egy különleges jelkép volt, és különösen az, hogy Jézus megmondta, hogy ott megtaláljátok ezt a szamarat, és mit fognak mondani ezek az emberek, és hogy mit feleljetek rá, hogy az Úrnak szüksége van rá. És amikor tele volt a levegő ezzel a várakozással, ezzel a dicsőítéssel, akkor az emberek levetették a felső ruhájukat, már meleg volt akkor, abban az időszakban, ráterítették egyesek a szamára, mások az útra terítették, mások pálmaágakat vettek, és énekeltek, és dicsőítették az Urat is, és kiáltották, hogy áldott a király, aki jön az Úr nevébe. Nem lehet nem észrevenni, hogy Jézus ezt akarta, elvárta és elfogadta ezeket az énekeket, ezeket a kiáltásokat. És ahogy bevonul Jeruzsálembe, és ahogy szembeáll a főpapokkal és az írástudókkal, meg a farizeusokkal, ez arra utal, hogy jeruzsálemieknek és az összes zarándok csapatnak a tudatára akarja hozni, hogy ő a király. Számoljanak ezzel. Jézus több oldalról ismerték az emberek. Például ismerték őt tanítónak. Milyen csodálatos volt Jézust hallgatni. Az embereket nagyon megragadta Jézus tanítása, és nagyon oda voltak érte. Néha mi is érezzük, amikor ugye az ige szól és élően szól, hogy mennyire megragad. De nincsen a Földön olyan prédikátor, aki úgy tudna beszélni, mint az Úr Jézus Krisztus. Hogy a mi élményünk, ha van ilyen élményünk, vagy értjük, hogy érezzük, hogy mit jelent ez, na ezt sokszorozzuk meg, hogy milyen tapasztalata volt azoknak az embereknek, akik Jézust hallgatták. De Jézus nem csak tanító, hanem király. Aztán Jézust voltak, akik gyógyítónak ismerték. Milyen nagy kiváltság, amikor valakit meggyógyított az Úr. Sokakat meggyógyított. Nem gyógyított meg mindenkit, de nagyon sok embert meggyógyított. És milyen érzés azért, milyen változás jön egy embernek az életébe, egy családnak az életébe, mikor az Úr Jézus Krisztus meggyógyít egy beteget, feltámaszt egy holtat, életre kelt valakit, aki meghalt. És olyan betegséget gyógyít meg, amit nem tudtak akkor meggyógyítani, ami tönkretette az életét valakinek, és Jézus meggyógyította őt. Milyen csodálatos, hogy Jézust ismerhették úgy, mint gyógyítót. De Jézus nem csak gyógyító, hanem most nézzenek szembe ezek az emberek vele, hogy ő király is. Aztán voltak olyanok, akik Jézust csodatevőknek ismerték. Jézus nem csak olyan csodát tett, hogy fizikai betegséget gyógyított meg, hanem más csodákat is tett. A természet felett megmutatta az ő erejét. Kenyereket szaporított meg. És voltak, akik ezért nagyon csodálták Jézust. Mikor Péter egyszer átélte azt, hogy annyi halat fogott, amennyit talán soha, és úgy fogta a halat, ahogy talán még soha, vagy biztosan, hogy soha, akkor azt mondja, Uram, menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Hát ilyet nem láttunk még, hogy ide jönnek a halak, és ennyi jön, és ekkor jön ide, és így jön ide, és pont itt vannak a halak. Hát ez lehetetlen. Sokan a tömegből ismerték, vagy hallottak Jézusról, mint csodatévőről. De Jézus most felül a Szamára, és olyan hozzáállása van, és úgy mutatkozik meg, mint király, hogy tudják meg az emberek, hogy ő király is. Sőt, mindenek fölött király. Aztán Jézust ismerték gondoskodónak, de Jézust ismerték az emberek megbocsátónak, bűnt megbocsátónak is. Néhány eset le van írva, amikor különösen Jézus szól valakinek, hogy megbocsátottak a te bűneid. Egyszer leengednek egy beteget a háztetőn keresztül, amikor annak a betegnek nagyobb szüksége volt arra, hogy bűnei meglegyenek bocsátva, mint hogy meglegyen gyógyulva, és Jézus látta azoknak hitét és a betegnek állapotát, és azt mondta, megbocsátottak a te bűneid. Hogy a bűnös asszony egyszer, amikor bement a Simon farizeus házához, az az összetört nő, és azt mondja neki, megbocsátottak a te bűneid. Vagy egy másik nőt, amikor oda rángatnak, és meg akarják köveztetni, Jézussal akarják szentesíteni az ő ítéletüket, hogy meg kell kövezni ezt a nőt. És azt mondja Jézus, hol vannak a te vádolóid? Nincsenek, Uram. Menj el, és többé ne vétkezzél. Milyen nagyszerű dolog, mikor valaki megtapasztalja, hogy Jézus megbocsátott neki. De most tudja meg a nép, hogy Jézus nem csak megbocsátó, hanem király is. Testvérek, azért részleteztem ezeket a dolgokat így, mert mi is sokszor megtapasztaljuk Jézust, úgy, mint tanítót, és nagyon sokat jelent nekünk, amikor tanít, amikor az ő igéje, az ő ereje árad, az ő világossága, hogy ne legyünk olyanok, mint a világ, hanem ismerjük az isteni igazságokat, hogy legyen igaz és megfelelő világképünk és életképünk, és milyen nagyszerű az, hogy Jézus tanítását ismerjük. Ismerhetjük úgy is, mint gyógyítót. aki megérintette a mi testünket, vagy valakinek a testét, és meggyógyult, mert imádkoztak, vagy az a személy, vagy a gyülekezet, vagy testvérek imádkoztak, és az Úr Jézus meggyógyította. Ismerhetjük Jézust, mint csodatevőt, ismerhetjük, mint gondoskodót, mert imádkoztunk, és meghallgatta a mi imáinkat, ahogy hallottuk a bizonyságtételbe, az ima listánkra kitehetjük, kipipálhatjuk, hogy meghallgatott bennünket az Isten. És még úgy is ismerhetjük Jézust, mint aki megbocsátott nekünk, hogy nyomorult, bűnösek voltunk, és a világba jártunk, és tönkretettük az életünket, és üres volt a lelkünk, és megkötözött a lelkünk, és hallottuk Jézusnak a szavát, hogy megbocsátattak a te bűneid. Milyen nagyszerű volt, milyen új kezdet volt akkor a mi életünkben. De tegyük fel a kérdést. Jézus Krisztus Úr az életünkbe? Nem akart Jézus úgy meghalni, hogy bárkinek ebben a világban egyszer s mindenkorra ne adta volna tudtára, ott, ahol azok között, akik között ő járt, hogy ő király. Nem csak a tanítványok, nem csak egyesek, úgy mondogatták magukba, nem csak egyesek, akik kezdtek rádöbbenni, nem csak csoportok, akik beszéltek erről, hanem tudja meg mindenki. Testvéreim, ezen a vasárnapon meg kell állnunk, és gondolkodnunk kell, ki kell értékelnünk, mert nekünk Jézus nem csak mint megbocsátó, megváltónak, gondoskodónak, tanítónak kell megismerjük, hanem mint a mi királyunknak. Valójában nem lehet szétszakítani Jézust. Itt nem arról van szó, hogy hát én teljes Jézust tapasztalok meg akkor is, hogyha gondoskodónak, gondviselőnek. Hát ha csak én tanítónak, hát az is a teljes. Mondhatom azt, hogy aki nem tapasztalja meg, és nem jár Jézus Krisztussal úgy, mint az ő életének a királyába, akinek az Úr nem szól bele az életébe, az nem ismeri Jézust igazán. Mit jelent az, hogy ő az Úr? Három dolgot jelent, és ez pedig mindegyik ezek közül nagyon sokat. Az ő Úr volt a elsősorban ott mutatkozik meg, hogy a mi szívünknek a trónjára ül. Van missziós társaságoknak ilyen egyszerű diagrammájuk a megtérésről, a hívő életről, és ott az egyik ilyen diagramma, a kis grafika úgy mutatja, hogy amikor nem vagyunk hívők, akkor Jézus a szívünkön kívül van, és mi ülünk a szívünknek a trónján. Igaz? Aztán, amikor hívők leszünk, akkor mi történik? Bejön Jézus az életünkbe, és felül az életünknek, a szívünknek a trónjára. Hát ez az, ő a mi királyunk. De nem jön be úgy, hogy csak ott mellette üljön. Megtörténhet, hogy Jézus lekerül a trónról, még úgymond a szívbe marad, és visszakerül az én a trónjára, de ez egy beteges állapot, itt nem lehet megmaradni. Ez egy átmeneti állapot, vagy megreformáláshoz, igazi megtéréshez vezet, vagy pedig kárhozatba vezet. Úgy nem lehet megállni, nem lehet leélni egy életet, hogy ott van Jézus, mint erőtartalék, mint isteni tartalék a szívemben, de én ülök a trónon. Ez az első királyság. Aztán Jézus, ebből következik a többi is valójában, meghatározza azt, hogy én hogyan élek. Szeretnék az emberek, a hitetlenek a társadalomban azt mondani, hogy a hit magánügy. Nem baj, ha te hiszel. És ezt a sátán is szeretné elhitetni, hogy az én hitem, az én hívőségem ott van az én kis kamrámba, az én kis magányomba, olvasmányaimba, templomba járásomba, de hogy én mit teszek és hogyan élek, az megint egy más dolog. Nem más. Amikor Jézus Krisztus király az életembe, akkor onnan meghatározza az én életemet, tetteimet. Nem lehet úgy élni, hogy úgy élek, azt teszem, amit én akarok, és Jézus Krisztus mondja, hogy az én királyom. Hát miben mutatkozik meg az ő király volta? Egy király királynak a képe, vagy amikor halljuk ezt, hogy király, akkor rögtön arra gondolunk, hogy hatalom, erő, tekintély. Hát Jézus Krisztus a mi királyunk, igaz? És aztán mondjam a következőt, a harmadikat, amit jelent az ő király volt a számunkra, hogy mi az ő szolgái vagyunk. Már néhány szóban erről volt említés téve délelőtt, hogy mi az ő szolgái vagyunk. És most nem az erre a szolga-úr kapcsolatra utalok, szeretnék utalni, hanem arra, hogy valóban szolgáljuk az Urat. És hadd jöjjön vissza a délelőtről ez a kérdés, hogy miben szolgáltad az Urat? Miben szolgálod az Urat? Mit csinálsz te az Úrért? A te Uradért? Miben más az életed? Mit mond neked az életmódoddal kapcsolatosan, a viselkedéseddel kapcsolatosan? Mit mond neked a te Urad? Testvéreim, ekkor kaptak először, mondjam, ilyen nyilvános tanítást Jézus részéről az emberek, hogy én király vagyok, de az ő tanítványai ezt tudják és hirdették, és az egész új szövetség tele van ezzel, mert kicsoda nekünk az a Jézus Krisztus? Hát az Úr Jézus Krisztus. Legyen ezen a napon, testvéreim, hogy megállunk, és azt mondjuk, Uram, Te vagy az én Uram. Te vagy az én királyom. Azt cselekszek, amit Te mondasz. Aztán egy másik kihívás ott van, testvéreim, hogy kihívás a dicsőítés és a könyörgéssel kapcsolatban, hisz ezek az emberek hozsannát zengtek, hozsannát kiáltottak. Ez a hozsanna egy olyan dicsőítő szó, aminek az eredeti értelme egy ilyen könyörgés volt. Hogy könyörülj rajtunk, szabadíts meg minket most! Érdekes, hogy Isten dicsőítjük azzal is, amikor így könyörgünk és fohászkodunk. Nem csak akkor, amikor dicsérő szavakat mondunk, Istent akkor is dicsőítjük, amikor kérünk tőle, amikor megalázkodunk. Akkor kérjük az ő szabadítását, mert akkor mi nagyon lent vagyunk, és Isten nagyon fent van. És azt mondja, Uram, segíts rajtam. De az idők múlásával ez a hozsánna egy ilyen dicsőítő szó volt, amit használta különböző énekekben, Isten tiszteleti formákban, és ez történt akkor. Testvéreim, gondolkoztam, lapozgattam az új szövetséget, meg a memóriámat, hogy volt-e valamikor eddig a pontig, amikor az Úr Jézus Krisztust nyilvánosan dicsőítették? Egy ilyen nagy felvonulással? Hisz ott voltak az emberek, akik ott voltak Betániában, meg Jézus kísérete, meg akik jöttek Jeruzsálembe, meg meghallották, hogy jön Jézus, a város már tele volt zarándokokkal, nagy tömeg volt. Hát volt úgy, hogy Jézus személyek dicsérték, vagy egy csoportban, vagy egy kis helyen valahol, de úgy egy ilyen nyilvános ünnepen még nem volt. Ez az első, mondhatni, Isten dicsőítő, Jézus Krisztus dicsőítő közösség, alkalom, amikor az emberek a szívükből, jó lehet, nem gondolkoztak helyesen Jézusról, de az érzületeiket megragadta ez, hogy ez a Jézus, ezt most dicsőítjük és magasztaljuk, mert ő az Isten küldötte, ő az a király, akit megígért az Úr Dávidnak, az örökkévaló király. Testvéreim, a mi számunkra is nagyon fontos az, hogy Isten dicsőítsük. Nem gondolok arra, hogy valaki bűnös szívvel dicsőítse, mert így is lehet. Lehet Isten iránt, vagy Isten felé mondani olyan szavakat, olyan énekeket, hogy az embernek a szíve távol marad. Esetleg valami érzelmek meghatják az embert. Nem olyan régen a zenészek között kerestem ilyen vallásos énekeket, és észrevettem, hogy az egyik zeneszerző milyen sok vallásos témájú zenét szerzett. Miséket és kórusokat és különféle Isten dicsőítő zenéket. És arra gondoltam, hogy amikor ezeket az előadók elénekelik, vajon mit élnek át? Lehet úgy is, mint aki színházban van, vagy mint mesterségéből, vagy szokásából. De én most az igazi Isten imádásra gondolok, az Isten dicsőítésre. Amikor beletesszük a teljes szívünket, amikor teljes lényünkkel, teljes hitünkkel dicsérjük az Isten, dicsérjük az Úr Jézus Krisztust. Az igazi Isten dicsőítés legalább három dolgot tesz az életünkbe. Az egyik az, hogy meghatározza és befolyásolja a meggyőződésünket. És ezért jó, hogyha dicsőítesz, ezért jó, hogyha imádkozol, ezért jó, hogyha énekelsz. Mert amikor énekelsz, akkor az visszahat rád, és elmélyíti azokat a szavakat, azokat az igazságokat benned. Persze az igazság először megérint, majd ugye a szánkon keresztül kijön a dicsőítés, de az visszahat ránk. És ahogy énekeljük, meggyőződünk. Az igazság megragad bennünket. Ezért jó énekelni, ezért jó imádkozni, ezért jó olvasni a zsoltárokat, vagy azokat felhasználni, hogy imádkozzunk az Istenhez, és dicsőítsük az Urat, mert meghatározza meggyőződésünket. De ugyanakkor irányítja érzelmeinket is. Nem lehet Istent úgy dicsőíteni, hogy úgy, pedig sokszor úgy imádkozunk, nem de? Hanem erővel, hittel, érzelmi töltettel, és erre szükségünk van, testvéreim, mert ha Isten nem mozgatja meg a mi érzelmeinket, akkor kicsoda? A világi kívánságok? Azoknak tudunk örülni? Az ember arra volt teremtve, hogy Istennek örüljön, és ha Istennek örül, akkor tud örülni másnak is, az egész világnak. De az ember az elesett csége folytán kicserélte, nem az Isten előtt hódol, Isten félretette, és a teremtett világot és a teremtményt imádja, és ezért pedig az ő értelme elsötétedett, és az ő érzelmeiben összekuszálódott. Nagyon szeretem, amikor együtt tudunk énekelni, imádkozni, vagy a délelőtt is volt, hogy alig lehetett szót kapni az imádkozónak. Persze az Úr vizsgálja a szíveket, és tudja, hogy ki hogy imádkozik, de milyen erő van a dicséretbe. Ugyanakkor a dicsőítés megragadja teljes lényünket. Gyakoroljuk ezt. Most is, amikor befejeződik az ige hirdetés, nyíljon meg a szánk, és dicsőítsük az Urat. Úgy, ahogy ezt a történet hozza elénk, hogy nézd meg, valami rendkívüli dolog történt. Jézust az úton még soha nem dicsőítették úgy, de azóta igenis sokszor. Úton is, útfélen is, házakba, összejövetelekbe, templomokba, gyülekezetekbe, azóta ment és szállt a dicséret. Testvéreim, még azt is el kell mondanunk, hogy ez a hozsanna egy kicsit keveredik, nem csak azzal, hogy dicsőítik az Urat az emberek, akik mennek, hanem ami gondolatainkat a segélykiáltáshoz, a könyörgéshez is elvezetik. Hisz azt jelenti a szó, szabadíts meg minket most. Próbáltam végig gondolni, hogy vajon ezt a zsidók akkor így gondolták, vagy csak dicsőítésnek szánták. Nem tudtam tisztázni magamba, valószínű, hogy nem gondoltak ők arra most, hogy milyen helyzetben vagyunk, elfogta őket a lelkesedés, de minden bizonnyal lett volna, miért könyörögjenek az akkori zsidók. Mert volt baj elég. Voltak politikai problémák, voltak vallási problémák, voltak társadalmi problémák, amelyek mind nyomásként nehezedett rájuk, és kellett így imádkozzanak, hogy szabadíts meg minket. Testvéreim, nekünk is van miért hozsannát mondani ezzel az értelemmel, hogy Uram, szabadíts meg minket most. Van? Gondoljunk magunkra, gondoljunk a családunkra, gondoljunk a testvérekre, gondoljunk a világra. Hozsanna. A harmadik kihívás, testvéreim, a templom megtisztításából adódik, mégpedig az, hogy Jézus azt szereti, hogyha a templom tiszta legyen. Márk evangéliuma úgy írja le, hogy ez a templom megtisztítása másnap történt, nem azon a napon, amikor bevonult Jézus. Máté evangéliuma és Lukács evangéliuma úgy írja, hogy azután pedig Jézus bement a templomba és megtisztította azt. Még ha másnap is történt, akkor is az ige inspirálásából azt kapjuk, hogy a Jézus bevonulása és a templom tisztítása összetartozik. Ha kronológiailag nem is azon az estén volt, de az egy eseménynek számít. Mert Jézus, amikor bevonult, akkor egyenesen bement a templomba, és akkor kezdte kiűzni azt, ami ott bűnös volt. Mert ott voltak a pénzváltók. Jöttek külföldről, a hellén zsidók jöttek az ünnepre, ahogy szoktak. Hát nem volt nekik zsidó pénzük. Az állattartóknak pedig nem kellett különböző más országokból való pénz, hát hogy áldozati állatot vásároljanak, ezért a pénzüket fel kellett váltani. És akkor ott is nyerészkedés volt majd az állatok eladásánál. És ez a lelkület, ez a zűrzavar, ami volt a templomban, ez nem tetszett Jézusnak, mert nem odavaló volt. Ez nem azért van ez a templom, hogy itt ilyen dolgok történjenek. Ez a lelkület, ez a szellemiség nem ide való. És akkor kiűzte őket. Testvéreim, ez a történet, Jézus mindig utálta a bűnt, és vitatkozott is. Akik nem akartak megtérni, azokkal keményen beszélt, akik meg akartak térni, azoknak megbocsátott. De most, hogy ezt ilyen publikusan teszi, hogy ostort von és kiűzi őket, és néhány nap múlva, vagy a következő napon és napokon kiáll a főpapok, a papsággal, és kiáll az írástudókkal és a farizeusokkal, és vitatkozik velük. Olyan összecsapás van az ő tisztátalanságok és az ő bűneik miatt, amilyen még nem volt Jézussal, Jézus történetében, mint ezekben az utolsó napokban. Mert Jézus tudatára akarja hozni az embereknek, és különösen a vallásosaknak, akik ott vannak a templomban, hogy ő nem tűri a tisztátalanságot. Aki hozzá akar tartozni, aki Istenhez akar tartozni, annak tiszta kell legyen. Jézus nem ment a stadionba, ami néhány méterrel arrább, 10 méterrel arrább, vagy néhány 100 méterre volt, nem tudom mennyire volt a jeruzsálemi templomhoz. Az ott volt, azt a görög típusra, görög lelkülettel, görög kultúrával. Jézus nem ment oda a gimnáziumba, hogy ottan rendet tegyen, de ment a templomba. Testvéreim, az Úr meg akarja tisztítani a testünket, a Szentlélek templomát, a mi életünket. És itt féltőn szerető az Úr. És meg akarja tisztítani a közösségünket. Mert új szövetségi értelemben a közösségünk is az Úr lakóhelye. És ezt nekünk meg kell tudnunk. A bevonulás napján ezek a tények, amelyek jönnek felénk. Ne maradjunk csak a hangulatnál. Nagyon érdekes és vonzó a virágvasárnap hangulata. Több évvel ezelőtt én is voltam virágvasárnapján Jeruzsálembe, és igazán érdekes átélni. De itt többről van szó, mint ez az ünnepi hangulatról. Itt ezekről a kihívásokról, hogy nézzünk szembe vele. És a negyedik, amit még meg szeretnék említeni, kihívás arra nézve, hogy Jézus Krisztust nem kell szégyelni, és bizonyságot kell tenni róla, és a mi hozzávaló tartozásunkról az emberek előtt. Ilyen dolgok is történtek. Itt azt olvassuk az igében, hogy megfették a sokasság, amely vele volt, amikor Lázár kihívta a sírból és feltámasztott a halálból, most bizonyságot tett mellette. Másik evangéliumban olvassuk, hogy a tanítványok dicsérték őt, és beszéltek, és kiáltottak róla. És azt mondták a vallási vezetők Jézusnak, hallgattasd el a tanítványaidat. Jézus mit mondott? Nem hallgattatom el. Mert ha ezek hallgatni fognak, akkor a kövek fognak kiáltani. Más helyen olvassuk, hogy a gyerekek énekeltek a templomba, és ugyancsak dicsőítették Istent. Dicsőítették Jézust, és az egész tömeg azt mondta, hogy áldott a király, aki jön az Úrnak nevébe. A Dávid országát hozza ez a király. És mindenki tudta, hogy mit jelent ez, hogyha valaki azt mondta, a Dávid fia, vagy a Dávid országát hozza ez a Jézus. És azt mondták ezek a vezetők, hallgassatok, ne mondjátok, legyetek csendben, ne csináljatok zajt. És nem lehetett. Ez is egyedi. Voltak még bizonyságtételek Jézusról kisebb csoportba, és személyek, és mondták, és hirdették, de ilyen nyilvánosan, ilyen ünnepi módon, ilyen feltűnően még nem. Azért, hogy mi, akik ünnepeljük ezt az eseményt, jegyezzük jól meg, hogy Jézus Krisztust megvallani, bizonyságot tenni róla, milyen fontos. Miért hirdessük őt? Hát hirdessük őt hálából. Jézus olyasmit tesz az életünkbe, és tett az életünkbe, amit soha senki nem tudott volna megtenni. Ez hálára gerjez bennünket. És ahol hála van, ott nem lehet, hogy ne említsük meg azt, aki velünk ilyen jót tett, az emberekkel való beszélgetésbe, ahogy itt mondta a tömeg, láttuk, hogy Jézus feltámasztotta Lázárt. Tudjátok meg, hogy ez a Jézus támasztotta fel Lázárt. Ez a Jézus egy különleges személy. És mondták azt, amit tudtak róla. Aztán bizonyságot tehetünk róla, vagy megvallhatjuk őt örömből. Hála és az öröm együtt van, mikor vagyunk ajándékozva, mikor Jézus tesz valamit az életünkbe, akkor azzal nagy öröm jár, izgalom van vele. És akkor ebből az örömből szóljunk. És ha éppen nem is érzünk nagy hálát, vagy nincs is nagy öröm a szívünkbe, akkor hirdessük őt parancsból. Mert ezt parancsolta Jézus, hogy tegyünk tanítvánnyá minden népet. És ha éppen úgy találtatunk, hogy nincs örömünk, és nincs hálánk, és parancsból neki kezdjük hirdetni, akkor megjön a hála, és megjön az öröm is, nem de? Testvéreim, virágvasárnap van. Onnan kapta ez a vasárnap a nevét, hogy Jézus elé pálmaágakat, vagy más szóval virágokat tettek, de ez egy különleges nap volt. Vajon neked, nekem, melyik kihívásra van a leginkább szükségem? Szükséged. Ilyen módon válaszoljunk az Úrnak.
Az én dicső királyom
Jézus, én értem a mennyből eljött, a szenteit hirdetem látra, hallgassa mindenkiről, lássa mindenkiről. Thank you.
Jézus, valóban dicső király vagy. Köszönjük, hogy a mai napon, a délőttön is, és a délutánon is megajándékoztál jelenléteddel, közösségeddel. Kérünk tégedet, hogy segíts, hogy valóban király lehess a mi életünkben. És imádkozom, hogy újíts meg bizonyságtételben testvéreimet is. Segíts, hogy ne csak ilyenkor tudjunk tégedet megvallani, hanem amikor jönnek a próbák, a kísértések, akkor is várjunk meg tégedet, és akkor is Úr és király légy a mi életünkben. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen.